Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma reggel vágyó szívvel jöttek Isten házába meghallgatni az ő igéjét, imádani az ő szent nevét énekkel, imádságokkal. Külön köszöntjük körünkben Révész Árpád testvérünket, aki már 2 napja itt szolgál közöttünk, és ma délelőtt is ő fogja szólni Isten igéjét.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassunk János első leveléből, az 5. fejezetből. János első leveléből, az 5. fejezetből. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassuk. János első levelének 5. fejezetéből, a 9. verstől a 13-at is felolvassuk. Így hangzik. Elfogadjuk ugyanaz emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hiszek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Kedves testvérek, a mostani alapige elintár egy jó néhány nagyon mély teológiai fogalmat, de most legfőképpen én az üdvbizonyosságról szeretnék szólni. Lehet-e tudni, hogy üdvösségünk van, örök életünk van, vagy csak találgatunk, vagy azt mondjuk, amit sokan mondanak, hogy hát majd a végén megtudjuk. Hát az biztos, hogy a végén megtudjuk, de mindenki, aki utazik, annak magának tudnia kell, hogy hova utazik. Ha nem tudja, hogy hova utazik, akkor a kalauznak minimum gyanús lesz. Egyik alkalommal beszéltem a vonaton egy utastársnak, és ehhez értünk, hogy én tudom, hogy örök életem van, és ha meghalok, a mennybe jutok. Hát azt mondja, ilyet csak szektársok mondanak. Belépett a kalauz, kérdezem, hogy mióta kalauz? Azt mondja, 25 éve. És mondom, volt olyan utas, aki nem tudta, hova utazik? Nem, kérem szépen, mindenki tudja, minden utas, hogy hova utazik. Na mondom, akkor mindenki szektárs. Javára én azt mondja, volt egy, de hivattam is a rendőröket. Mert ő mentális állapota olyan volt, hogy nem tudta, mit csinál szegény, tényleg nem tudta, hova megy. Szellemileg ugyanígy van. Valaki lehet több diplomás, homo sapiens büszke, hogy ő nem állat, csak nem tudja, honnan jön, nem tudja, hova megy. Ez nem az emberi észnek, vagy az emberi műveltségnek a kérdése. Mert lelkileg, szellemileg vagyunk eltévedve. Lehet valaki nagyon okos, és benne van egy gödörbe, és nem tud kijönni. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyire képzett. Más okozta a bajt, más is oldhatja meg. Van, mikor az eszünk megáll, nem tudunk többet tenni. Van, amikor nagyon sokat segít, és akkor használni is kell, azért kaptuk. De összekeverni a kettőt, ami a hit területe, ami az Isten felség területe, ami az értelemmel bejárható terület, ezeket látni kell, hogy ezek különböző síkok, mindegyiken el kell igazodnunk. A Biblia először is nagyon határozottan tanítja és elénk tárja, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Azt is elénk tárja, hogy aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örök élete nincs. Mind a kettőt egyforma hangsúllyal tanítja a Szentírás. És nekünk ugyanígy egyforma hangsúllyal kell tudatosítani, megvizsgálva, hogy mi melyik oldalon vagyunk. Ha elfogadtuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, és ahhoz igazodunk, ami a nagykönyvben le van írva a Krisztus követőjének, akkor Isten akarja, igenis akarja, hogy bizonyosak legyünk afelől, hogy örök életünk van. És nem akarja, hogy bizonytalankodjunk ezekben a dolgokban. Néha összekeverjük az ilyen álkegyesség kérdésével azt, hogy hát én nem merek olyasmit kijelenteni, ami az Istennek a dolga. Pedig itt nem arról van szó, itt azt jelenti, hogy nem hiszem el azt, amit az Isten kijelentett. És ezért Isten előtt, aki nem hisz benne, nem lehet kedves. Aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Itt hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem arról van szó, hogy olyat mondjunk, amit Isten nem jelentett ki. Teológián úgy tanították nekünk, hogy amiről a Biblia keveset beszél, jó lesz nekünk is keveset beszélni. Amiről a Biblia hallgatott, jobb, ha mi is hallgatunk. Vannak dolgok, amiket nem jelentett ki Isten. A Bibliának három alapvető üzenete van. Van egy, úgy szoktam nevezni, ex cathedra kijelentés. Ez azt jelenti, hogy Isten örök érvényű kijelentése. És a legnagyobb kijelentés, amit egy embernek Isten adhat, az az, amikor önmagát jelenti ki. Önmagát egy ember számára kezdi úgy megfejteni, kinyilvánítani, hogy a hit vonalán egy ember egyre többet megismerhet Isten ő felségéből, az ő személyi voltából, és akaratát megismerheti, amennyit kinyelent belőle. Tehát Isten nem zsarolható. Isten nem lehet kényszeríteni semmire. Az ember nem ismeri akkor, hogyha mégis ilyenre gondolna. Tehát Isten annak jelenti ki magát, akinek ő akarja. Az más kérdés, hogy ő ki azt is kijelentette, hogy ő mindenkinek akarja. Miért? Mert mindenkit szeret. És mindenkit szeretne a valóságos Isten képre és Isten kapcsolatra meggyógyítani és elhozni. Ezért hallatlan sokat tett az Isten. És olyan nehézkes a felfogásunk. Annyira nehezen tudjuk felfogni. Tehát Isten nem mondhatja meg nekünk, hogy kit vagyunk, mert nem is értjük. Hát mondd meg egy kétetes gyereknek, hogy te ki vagy. Mondd meg egy hangyának, hogy ki az ember. Magyarázz el neki. Megáll az eszünk, és nem tudjuk megtenni. Vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni, nincs hatalmunkban. Amikor Isten megmagyarázza magát nekünk, hát kicsit nagyobb a különbség közte és köztünk, mint egy ember és egy hangya között. De Isten alkalmazkodik ahhoz a szinthez, hogy ott kommunikáljon, ahol vagyunk. Többféle módon kezdi becserkészni egy embert, hogy kijelentse önmagát. Mondtam, a legnagyobb, legmagasabb szintű kijelentése Istennek az, amikor önmagát jelenti ki, önmaga bemutatkozik egy embernek, és személyes kapcsolatot épít ki. Mert hogy Isten személyes kapcsolatra teremtette az embert a maga képére, hasonlatosságára, így indult Ádámnak és Évának az élete az Istennel közösségben is. Ez a normális. Mi Istennel együtt vagyunk egy komplett ember, és nélküle nem vagyunk komplettek. Most ha valakinek megbetegszik a gyermeke, és nem ismeri meg ezért a betegsége miatt a szüleit, a szülők megismerik, és a szülők mindent megtesznek, mivel szeretik, hogy még egyszer magukra ismertessék. Hát Isten ezen fáradozik, hogy a mi állapotunkba, ahonnan szakadtunk a bűneink, engedetlenségünk miatt, még egyszer magára ismertessen, és ápolni tudjuk oda-vissza ezt a szövetséget, ezt a kapcsolatot. A másik kijelentés a Bibliában a funkcionális tanítás, amikor a dolgok menetében tanít a Biblia. Leír egy emberről, egy népről valamit, hogy így járt Istennel, Istennek engedelmeskedett, ez lett a következménye. Istennel szembefordult, vagy Istentől elfordult, ez lett a következménye. Ezeket mondja a Biblia úgy, amik megírattak, amit tanulságunkra írattak meg. És azért írattak meg a tanulságunkra, ezt úgy mondja Pál apostol, így zárja a római levélnek a végén, 15. fejezetben, hogy amik megírattak, azért írattak a tanulságokról, hogy az írásokból vigasztalást és reménységet merítsünk. És a reménységnek az Istene ilyen módon tud nekünk reményt adni. Idézem pontosan, mert amit korábban megírtak, ez Róma 15.4-ben van, amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg. Ugye az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Mert a Bibliában is látjuk, hogy mennyi helyzetben kellett türelem, mennyi helyzetben kellett vigasztalni valakit, és az Isten ezt a benne bízóknak meg is adta. És amikor olvassuk ezeket, amik ilyen módon vannak tanításképpen kijelentve a Bibliában, akkor a mi lelkünk ugyanezeket veszi át. Látjuk, hogy Jób mennyit szenvedett, mennyit kellett neki tűrni. És sok-sok ember, aki Isten embere volt azoknak az életében, a hosszú tűrés, a béketűrés, az megjelent. Miért? Mert az Isten a béketűrő. Isten hosszú tűrő. És Isten az istenes emberek életében ezt ugyanolyan módon kimunkálja. Nincsen olyan érett hívő ember, akinek a természete, mondja Péter, hogy isteni természetet örököltünk az újjászületés során. Ahogy mondják, hogy apja, fia, anyja, lánya, aki Isten gyermekévé lesz, annak a természete az Isten természetéhez lesz hasonlóvá, és nekünk erre van meghívásunk, hogy Krisztus képűségre változzunk. Mert hogy akkor illünk be abba a családba, ahol legnagyobb bátyánk lesz Krisztus, Róma 8.29-re le van írva, hogy ő legyen az első szülött az atyafiak között. Erre a szintre jött le, és arra a szintre emel fel. Ez nagyobb méltóság, mint Ádámnak és Évának volt. Krisztusért. Krisztusért. Tehát a második tanítása és célja a Bibliának, hogy megíródott, hogy a korábban megírtakból tanuljunk, mert amik megírattak, azok azért írattak meg, hogy abból lehessen türelmet meríteni mindenkor emberének, a 21. század emberének is vigasztalás, és ez eredményezen egy reménységet. Ma jelenleg reményvesztett állapotban a világ. Ez a térség, Kelet-Európa különösen. Kutatások igazolják, hogy ha amikor a reménység szót használja valaki ma, az nem köti a kormányhoz, az nem köti Istenhez a reménységet, ha reménységet egyáltalán használni, az nem köti a jövőhöz, mert reményvesztett lett az ember. De a Biblia azt mondja, hogy akik Isten igéje, Isten gyermekei is, Isten igéjét tanulmányozzák, azok bármilyen korban vannak, akkor türelmet, vigasztalást kapnak, hogy reménységre gyógyuljon meg újból a lelkük. Mert a birtok viszonyt úgy fejezi ki a Biblia, hogy a türelem és reménység Istene. Tehát a türelem Istene az Isten. Tőle kaphatunk türelmet. És úgy van leírva, a vigasztalás Istene, minden vigasztalás Istene. Azt mondja, ő adja meg nektek a kölcsönös egyetértést hogy Jézus Krisztus akarata szerint egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, az Atyát. Tehát ez a második szándéka a megírásnak a Bibliában. A harmadik szándéka pedig az, hogy figyelmeztessen azokkal a történeteken keresztül, amit a Biblia megörökít, hogy kinek mi lesz ilyen módon a sorsa. Ezt ott találjuk a 1 Korintus 10-ben, ez a harmadik tanítása a Szentírásnak, amikor felsorolja Pál, hogy nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, és akkor felsorolja, hogy akik kijöttek Egyiptomból, átjöttek a Vörös-tengeren, és Isten megszabadított népe belepusztult a szabadításba. Nem az Isten hibájából, hanem nem értékelték a szabadítást. Többségüket nem kedvelte az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Így van leírva, mindez példává lett a számunkra. Hát olyan elrettentő példává és negatív példává, amiben lehet tanulni. A példa itt a typosz görögül, a typosz ebből a típus magyarítva hangzik, aminek a lényege, hogy egy olyan típus esetet képeznek, amiből lehet tanulni. Úgy fejezi ki a 11. verstől, hogy mindez pedig példaképpen, tehát tipikusan történt velük, és most tessék figyelni, figyelmeztetésül íródott meg nekünk. Emellett elmenni figyelmetlenül nagy baj. Bajba kerülünk akkor, ha ezeket az isteni figyelmeztetéseket nem veszük komolyan. Nem lehetünk könnyelműek, hiszen állandó sodrásban élünk. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íródott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát a Biblia hármas tanítása a megírásának a célját magyarázza, az úgynevezett ex cathedra kijelentés, amikor Isten kijelent magáról örökkévaló dolgokat, és amikor a dolgok menetébe az is funkcionálisan tanít, aztán pedig a megírottak figyelmeztetés, a bizonyos típus esetek azért íródtak meg, hogy ne legyünk könnyelve. Tehát amit Isten megírt, megíratott, azokat mind nem csak, hogy illik ismerni, hanem kell ismerni, hogy el ne sodródjunk. Ha valaki azt gondolja, hogy mi bibliás nép vagyunk, és nem ismerjük a Bibliát, az kész átverés. Kivert át az ördög. Azzal, hogy van otthon Bibliát, Károli vagy új fordítás, vagy akármilyen, azzal ne nyugtass sose lelkedet. Mert az ördög igyekszik betartani neked, hogy ne nyisd ki a Bibliádat. Ne nyisd ki, mert attól fél, nem a tömilyen füstől. Ha átjárja a fantáziádat, gondolat, vagy memóriádat, rögzíted bele az igét. Én minden évben végigolvasom a Bibliámat. Nem azért, hogy prédikálni tudja. Nem egy könyvvel szeretek időzni, a szerzővel. A szerzővel. Mert olyan csodálatos az ő közelébe lenni. Olyan felemelők az ő gondolatai. Az Isten igéje az Istenről elárul mindent. Ha valaki ír egy könyvet, mint egy szerelmes levél, abban megjelenik, hogy ő kicsoda. Isten kijelentette magát, és kijelentette azt is, hogy ki az ember, milyen a kapcsolata teremtette, hol volt törés, és hol ment mellé ez a dolog, és hogy Isten mi mindent megtesz, dolgozik azon, hogy a kapcsolat helyreálljon, és tiszta kép van a Bibliában arról, hogy a sátán kicsoda. Hogy ki ellenzi ezt az egész kapcsolatot, és hogy Istenről miket hazudik. tessék megnézni, hogy a minden korban vannak olyan hullámok, hogy a Judás evangéliumában, a Da Vinci kód, egy sereg olyan dolog, hogy a Biblia hangos, hogy Bibliát átírták, hogy azt is emberek írták. Mi a lényeg? Hogy ne tudja kifejteni azt a hatást, amiért Isten adta. Mert ha lejáratódik a Biblia, akkor az okos ember azt mondja, hát én csak inkább okos könyveket olvasok. Holott sokszor az a moslék, amihez elviszi az embert a filmeken át, a videókon át, bizonyos könyveken át, iszonyú sok könyv iratott, íródott, és rengeteg van, ami ezotérikával foglalkozik, ugye a szotéria, az a üdvösségtan, és hogy Jézus Krisztuson kívül nem adatott más név, de minden más név fertőzi jelenleg az embert, és próbálja beeltetni régi szokására az ördögnek. Éva anyánkat kezdte először beeltetni, hogy csak ugyan, ezt mondta az Isten. Ahol ne vedd azt komolyan a Bibliát, és ha el tudja érni az ördög, hogy igétlen leszel, akkor idétlen leszel. Szó szerint nem fogsz tudni eligazodni az élet dolgaiban. Nem leszel sohasem bölcs. A bölcsesség a kezdete, micsoda? Az Úrnak a félelme. Ha valaki olyan nagy bölcs, hogy még össze se találkozott a Teremtővel, hát az nagy eszű ember. Jeremiás, ha megnézzük például, mit mond erről Jeremiás, azt mondja Jeremiás, a üzenni, azt mondja. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Hát azt mondja, aki bölcsnek nyilvánítja magát, és még nem találkozott velem, engem nem is észlelt, hát az fatális tévedésben van, azt mondja, nem dicsekedhet azzal, hogy ismer. A dicsekedésnek az alapja ott kezdődik, hogy érti és tudja rólam, hogy vagyok. Én az Úr vagyok. Hát ha valaki ide eljön, ideig eljut, akkor ott kezdődik a bölcsessége. Mert a bölcsesség magyarul szakértelmet jelent. Az a szakértelmet, ami az élet szakértelem, hát ki a szakértője az életnek? Isten. És minden más dologra is a szakértelem, a hozzáértés, a alkalmazott tudás, ismeret az a Isten kezében levő emberek voltak az egész világra a legnagyobb hatással. Többüket Nobel-díjjal is jutalmazták, és többüket nem. De ha valaki bölcs, találkoztam olyan egyszerű, alig pár elemi iskolát végzett emberekkel, akik olyan bölcsen éltek. Találkoztam több diplomás emberrel, akik olyan böhön büszkék voltak, de olyan bután éltek, hogy tönkretették magukat, szeretteiket, munkatársaikat, mindenkit. Ez a világ bölcsessége, azt mondja Isten, hogy bolondság. Vagy erről szól a kestel, az Úr érted. Tehát itt most az a bölcsesség van, ami az Isten kezdete. Tehát a Szentírásban le van írva, hogy mit kell tudnia egy hívő embernek, ha hívő. Mi az ő jussa, mi az ő joga, hozzáférése annak, aki Istenbe veti a bizalmát és hisz benne. Ez most úgy áll előttünk, amiről keresztény kifejezéssel üdvbizonyosságként szólunk. Ez az összevont szó azt teszi, hogy bizonyos vagyok afelől, hogy nekem örök életem van. Pál apostol az üdvösség szót használja, ezt részesíti előnybe. János irataiban, evangéliumtól kezdve a levelein át az örök élet fejezi ki ugyanezt. Tehát az örök élet, üdvösség, bizonyos fokig mennyország, ezek ugyanazok a fogalmak, ugyanazt fejezzék ki. De a lényeg, hogy az örök élet az már egy énekünk is így fogalmazza, e földön az enyém lett. Ez nagyon jó teológiai mondat, Mert az örök életünk nem akkor kezdődik, amikor meghalunk. Az örök életünk akkor kezdődik, amikor megszületünk. Mármint a lelkünk megszületik. A fizikai életünk is akkor kezdődik ezen a földön, amikor megszületünk. Szellemileg is, amikor megszületünk az Isten országának, már is polgárai leszünk, így kettős állampolgárságunk van attól a pillanattól kezdve. De az emberi lélek, amely elpusztíthatatlan, vannak dolgok, amik örökkévalók. Örökkévaló maga az Úristen. Ő az örökkévaló. Az örök vagyok, az örök létező. Akkor a Bibliából tudjuk, hogy mik azok, amik még örökkévalók. Azok örökkévalók, amik Istentől kapták ezt a származtatott örökkévalóságot. Például örökkévaló a Biblia. Jézus azt mondja, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem semmiképpen el nem múlik. Miért? Mert addig nem jár le a szavatosság, amíg neki nem jár le. Márpedig, mivel ő örök, amit ő kimondott, az tartja a szavát, és az mindig úgy lesz. Tehát amit egyszer Isten kimondott, addig érvényes, míg Isten van. Ha nincs Isten, akkor már nem érvényes. De mivel Isten mindig van, mindig érvényes. Tehát örökkévaló a Biblia. Örökkévaló az emberi lélek. Ha meghalsz, nem fog meghalni az intelligenciád. Ha meghalsz, nem fog meghalni a lelkiismereted. Ha meghalsz, nem fog meghalni a személyiséged. Ha meghalsz, nem fog meghalni a lelked. Nem fog meghalni a memóriád sem. Mert Isten majd emlékeztet téged, mikor eléhálsz. Hát hogy lehet memória nélkül emlékezni? Kell a memória hozzá. Ezt tanítja a Biblia. Az ember örökké valóságra lett teremtve. Van itt két fogalom, amit tisztázunk. Van örökké valóság, és van örök élet, és örök kárhozat. Az örök kárhozat az nem örök élet. A Biblia ezt világosan megkülönbözteti. Az örökké valóság két előjelű. Örökké való az Istennel való kapcsolata azoknak, akik újjászülettek a Szentlélek által Jézus vetett hit alapján, és örök életet kaptak, és a nevük bekerült az örök élet könyvébe. Számon vannak tartva az Istennél, mint akik elfogadták az Isten béke jobbját. Átadták az életüket, és ebben a világban már egy másik dobverése lépnek, és nem az, amit a világ diktál nekik. Ezért a világ szemében bolondok, hiszen kilépnek a sorból, pedig nem lépnek ki a sorból, csak éppen egy másik dobverést hallanak, és arra lépnek. Ezért van az, hogy a világ nem tudja a maga értelmével ezeket fölfogni, mert hogy nem mérhetők emberi ésszel, hit nélkül és kijelentés nélkül. Tehát az üdvösségünknek az alapja az, hogy örök életet adott nekünk az Isten. Hívőknek. És ezt akarja, hogy tudjuk. És ez nagyon-nagyon aláhúzandó. Isten igen is akarja, hogy aki Jézus Krisztust befogadta a szívébe, átadta az életét, az vegye tudomásul, hogy örök élete van. És ne úgy éljen, mint akinek a tudatáig se jut el ez. Mert ez, ennek olyan nagy hordereje van, annyi hozadéka van, amivel azért kell foglalkozni, mert különben a világi hatások elhomályosítják ezt a nagyon nagy kiváltságot, amit Isten ad az ő gyermekeinek. Tehát Isten igenis akarja, hogyha hívő vagy, tud, hogy örök életed van. Érdemes lenne tanulmányozni azokat a mondatokat, amit Pál úgy kezdett, hogy avagy nem tudjátok. Hát miért nem tudjátok? Valamit hinni kell, valamit tudni kell. Ha hiszem azt, amit hinni kell, akkor tudnom kell azt, ami ebből következik, amit most már tudni kell. Hiszem azt, hogy egy busz elvisz egy úti célra, ahova rá van írva, és ahova mindenki tudja, hogy oda megy. De amikor fölszállok, akkor már nem a hitem, hanem a reménységem veszi át a nagyobb hangsúlyt, hiszen tudom, hogy jó helyre szálltam fel, és már rábízom magam, és tudom azt, hogy hova megyek. És ha megkérdeznek, akkor tudom. Ugyanígy egy hívő ember. Ebből lesz a bizonságtételeknek a sora. Mert ha te benned él a Krisztus, és éled a krisztusi erkölcsöt, akkor számtalanszor megkérdeznek azok, akik egész másképp élnek. Megkérdezik, hogy figyelj, hát te nem úgy élsz, mint mi. Miért csinálod ezt? Vagy miért nem csinálod azt, amit mi? Ebből bizonságtétel lesz. El kell akkor mondanod, hogy milyen reménység van benned, ahogy Péter erről beszél. Mindig lehetek készek számot adni. Mindazoknak, akik számon kérik a bennetek levő reménységet, és ezt tisztelettudóan tegyétek. A bizonyságtétel és a bizonyosság az egy nagyon nagy fogalom a Bibliában. Itt most arról van szó, hogy a János levelében itt van ez a szó, hogy az Isten bizonyságot tesz. Ez különös. A bizonyságtétel szava a görögben, a Biblia eredeti nyelvén ott a mártűz, a mártűr. Mártír lett ebből a közfogalomba átment, ami eredetileg nem vértanút jelentett, ami most már vértanú, de ez azért van, mert vértapadt a hűséges tanúk viselkedéséhez. Tehát akik akkor is azt mondták, ha agyon csapták őket. Mitől lesz tanú jogilag? Az lehet tanú, aki látott valamit, hallott valamit, és azt igaznak tartja, és beszámítható állapotban képes ezt elmondani. Mert hiába ott volt valaki valahon, de ha mondjuk részeg, vagy közben megbetegedett az elméje, nem képes tanúskodni. Most röviden összefoglal itt, mit jelent a tanúságtétel, a tanúskodás? Azt mondja a Biblia, hogy mi emberek szoktunk tanúzni, és az megáll, megerősíti a tényt. De amikor az Isten veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy figyeljetek, hát ne csináljatok már. Hát, ha én oda küldtem a fiamat, aki benne hisz, hát én tanú vagyok rá, hogy ő az. Én tanúskodok amellett, hogy amit Jézusban elküldtem, én elküldtem, bele van csomagolva az örök élet. És aki befogadja szívébe Jézust, az befogadta az örök életet. Nem fogadtad be Jézust? Nem fogadtad be az örök életet. Nem lehet örök élete annak, aki nem fogadta be Jézust. De megvan az örök élete attól a pillanattól fogva mindenkinek, aki befogadta Jézust. És ez egy olyan újongó örömmel kell, hogy eltöltsön. Történhet velünk bármi. Bármi. Agyon csaphatnak szó szerint. Nem tudják elvenni az életünket. Nem tudják elvenni az örök életünket. Mert hogy örökké valóságra vagyunk teremtve. És az örökké valóság, akik Jézust elfogadják, azoknak örök élet az Isten részéről a garancia és az adomány. Akik viszont elutasítják, azoknak marad az örök kárhozat. A Biblia azt világossá teszi, hogy egyesek elmennek az örök életre, másik elmennek az örök kárhozatra. Egyesek feltámadnak az örök életre, másik feltámadnak az örök kárhozatra. Tessenek olvasni a Bibliát, ott van. És ezeket bevésni. Vannak emberek és hívő emberek is, akik szkeptikusak. Vannak olyan hívők, akik időnként olyan rohamot kapnak, olyan betegséget kapnak, majdnem pánikbetegséget, hogy vajon üdvösségük van-e. Vannak terápikus igék, amiket tessenek elolvasni, és úgy olvasni, addig olvasni, és addig az Isten előtt lenni vele, míg ki nem űzi, mint a világosság a sötétséget. Most kinek hiszünk? Ez nem érzés dolga. Ha valaki jó buszra száll, közben lehet rosszul is. Akkor is jó buszon van. Nem érezheti azt, hogy most odafele megy. Lehet, hogy szúnyókál. Az a tény, hogy ott van, az számít. a Krisztusban olyan bizonyosságunk van, hogy nincs biztosabb, mint amit az Isten ígér. Nincs. Van itt két oldal. Egyik az isteni, másik az emberi. Ami az Isten oldalán van, az minden biztos. Ami az ember oldalán van, az minden bizonytalan. Nem emberileg kell gondolkodni arról, amikor Isten a maga oldalán kifejezte, hogy milyen garanciákat ad. Ezzel meg kell pihenni az egész lényünknek. El kell hinnünk az, amit az Isten azért ad, hogy higgyen. Higgyük. Itt van egy nagy kérdés. Azt mondja, de most megnézzük a 9. verset. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, tehát itt mindig a mártír szóval mondtam a tanúskodást, de az Isten, most a bizonyság szó helyett mindig tanút fog mondani, de az Isten tanúskodása nagyobb, mert Isten tanúságtétele, vagy tanúskodása az, amellyel a fiáról tanúzik. A fiáról tanúzik az Isten. És amikor az Isten a fiáról tanúzik, nekünk nagyon fel kell kapni a fejünket, mert amit ő mond, az az igaz. És a 10. vers egy olyan kitételt tesz, ami a szubjektív oldal, ami azt foglalja magában itt szó szerint, és aki hisz, ez te vagy, ha hiszel, az Isten fiában, abban megvan ez a tanúskodás. Az maga is tanú lesz arról, hogy kicsoda Jézus. Az maga is tanúvá válik ez a szubjektív rész. Az üdvbizonyosságnak három alapvető területe van. Van egy objektív, van egy szubjektív, és van egy spirituális. Az objektív az az, vagyis a tárgyi része, hogy a Isten maga mondja. Ez a tárgyi. Az Isten igéje rögzítette. Isten maga mondja. Ez az egyik. A másik, hogy én magam is mondom, azt mondja a Biblia, hogy bennem is megvan, mikor, miután befogadtam Krisztust. Bennem is megvan. Én is tudom. Tudom. Nem csak hiszem, tudom. És a harmadik pedig a Róma 8-ban van, ha oda lapozunk, meglátjuk. A Róma 8 az üdvbizonytalan testvéreknek terápikus lézerkezelés. Tessenek ezt olvasni, a Róma 8-at, hogy nincs már immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ott fel van sorolva, 19-szer található benne a Szentlélek, és szó is a Szentléleknek a szerepe, mert ki az, aki meggyőzi ezt a világot bűnigazság és ítélet tekintetében? Isten szent lelke. Tehát a Róma 8, 14-től így hangzik. Akiket pedig Isten lelke vezet, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösek is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt megdicsőjünk. Tehát úgy látjuk a 15. versben, hogy maga a lélek, ugye az újfordítási Bibliában a nagy ellel van írva, akkor mindig Isten lelke, ha kis ellel, akkor a mi lelkünk. Szó szerint az Isten szelleme, itt a pneuma görög szó van, ami a héberben a ruach szó van, ami ugyanazt jelenti, hogy szellem, mert maga a Szent Lélek, a, most így mondom, hogy jobban értjük, hogy a Isten szelleme mondja a mi szellemünknek, nem a pszichénknek, hanem a mi szellemünknek, a szellemi öntudatunknak. És azt mondja, hogy valóban, tehát meggyőz, tanúskodik, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A valóban szó a görögben az ontosz, az ontológia, az a lényegtan. Az, hogy a lényünk legmélyebb részénél fogva valóban, igazán Isten gyermeke az, aki Jézus Krisztust befogadja szívébe. És Isten az ő lelkét árasztja belé, mert attól, ahogy Isten lelke belement Ádámba, amikor belelehelte, attól lett élőlényi, és Isten gyermeke úgy lesz, hogy Isten szent lelke beköltözik, akkor, amikor Krisztus befogadjuk. Attól mozdul meg, hogy kezd pulzálni a lelkünk, attól kezdve vagyunk Isten gyermekei. És hogy meddig élünk a Földön, a fizikai halálnak el semmi köze nincsen. De attól kezdve az élet könyvébe kerül a nevünk, mint egy anyakönyvbe, és Isten gyermekei vagyunk. És Isten akarja tudni, hogy milyen kiváltságokkal jár ez, meg milyen szófogadással, mint egy gyermek a szülőnek. Tehát maga a lélek tanúskodik. Az atya tanúskodik a fiáról. Ő úgy tudja, hogy a fiát, mikor idatta, akkor benne idatta az örök életet is. És ha valaki azt mondja, hogy én befogadtam Jézust, hiszek, csak hát valahol örök életnek is utána kellene nézni, hát ez nagyon nagy zavar. Óriási tudatlanság, sötétség. Ha valakinek Krisztus a szívében van, aki a fiú, azé az élet, akiben viszont nincs meg az Isten fia, az ne higgy el magát, hogy neki van örök élete. Nem lehet neki. Krisztuson kívül nem lehet neki. Becsapál, vallásos lehet. De nincs is benne élet. Nincs rákapcsolva az életre. Nem érti az Isten világát. Mindenki születéssel indul. Úgy tartunk fizikai, mint fizikailag lelkileg is. Ezért kell a gyülekezet, ahogy nevekedni lehet, és ezért kell az ige, amivel táplálkozni lehet. Nagyon sok analógia van a Bibliában ezzel kapcsolatban. Tehát maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel, vagyis így van leírva, hogy szinte ötvöződik a mi lelkünkkel a Szentlélek, és összhangban mondja, egy duettben mondja, hogy valóban Isten gyermeke vagy, és én mondom, hogy igen, valóban Isten gyermeke vagyok. És Isten szelleme győzi meg az én szellememet erről. Ezek nagyon fontos igazságok, mert ezeken, ha nem tud megpihenni a lényünk, akkor cidrizünk, vacilálunk, és nem vállaljuk úgy a Krisztus követés és azzal járó nehézségeket sem, mert nincsen biztosításunk. Nagyon szeretem, amikor biztosító cégek megszólítanak, vagy leszólítanak. Mondtam nekik, hogy én már a legnagyobb cégnél vagyok biztosítva. Hát, ilyenkor valamikor vitatkoznak velem, hogy szerintük az ő cégük a legnagyobb. Nem mondom, én szerintem a mi cégünk a legnagyobb. És akkor mondom, akkor jó van, meghallgatom a maguk cégének az ajánlatát, utána elmondom a milyenkét. Ha meghallgatja, jó van. Így azért szeretek velük beszélni, hogy a mi cégünk ajánlatát is elmondjuk. Itt van ez a fogalom, hogy abbá. Összesen ez egy aráb szó, le lehetne fordítani, de nem merik lefordítani, de aki tiszteli a Bibliát, az nem fordítja le. Háromszor van összesen a Bibliában. És félelmetes, amikor először elhangzik a Földön ez a szó. Már úgy, hogy a Szentírás megörökíthette nekünk. Ez a Márk 14.36 a Gecsemáné. Ott van Jézus, amikor iszonyú támadás éri. Egy ördög se volt szabadságon ekkor. Mert azt kellett, hogy eltérítsék Jézust a keresztől, mert ha Jézus vállalja, amiért jött, akkor meg tudja menteni az emberiséget. Ha nem vállalja, akkor senki meg nem menti. Akkor megy az ördög sorsára. Mert mindenki pokolmenetbe születik már háttal az Istennek. És Jézus ott, amikor viaskodott a gonoszszal, ott, amikor kiserkent a vére ebben az állapotban, mert 33 évig ő rajta sem, ő benne semmi bűn nem volt. Nem úgy, mint te meg én már születünk már attól kezdve. Kicsi korban jönnek a dackorszak, kérdezik egymástól, férfeleség, te voltál ilyen? Kitanítja. Benne van. Kapja atyáinktól örökölt hiába való életből mentetnek, Krisztus mondja Péter. Ő is ismerte ezt. Ez nagyon nagy tét. ő váltott meg minket ebből, örökkévaló lélek által. Az abbá kifejezés, ahogy mondtam, arámi, hasonlóan mondják most is ott az arabok, le lehetne fordítani. Azt jelenti, hogy apu, apuci, apuka. De egy prófétának, egy Isten emberének soha nem jutott volna eszébe, hogy közvetlenül az örökkévaló Szent Isten, aki megemésztő tűz, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, azt így merészelje szólítani. Tudtak Isten atya voltáról, mint gondviselőről, de hogy valaki ezt közvetlenül megszólításnak használta volna, ez senkinek a szájában nem illett. Ilyenhez senkinek nem volt joga. Az Úr Jézus akkor, amikor érezte, hogy most iszonyú támadás előtt van, egyszer kérte a tanítványokat egy óráig, kérlek, imádkozzatok most velem. Nagyon nagy ütközet lesz. Elnyomta őket az álom. Meg is pirongatta, hogy csak egy órát kértem volna, fiú, csak egy órát kértem volna, mert most nagyon rászorulok. És ekkor, amikor a három tanítványt, és a Bibliának nagyon érdekes, nemhogy érdekes, nagyon méltóságteljes a bizonyító rendszere. Az izraeli jogban a vádemelés nem az ügyész képviselte, hanem a tanúk. Nem lehetett soha senkit kivégezni egy tanú szavára, hanem kettő kellett. A két tanú a hiteles tanú, három tanú a megerősített tanú. Melyik a mini gyülekezet? Ketten vagy hárman az én nevemben. Ha két-három ember ugyanazt mondja el Jézusról, hogy ezt tette velem, az a hiteles tanúzás. És Jézus olyan helyekre, amit nem tudnánk másképp, ha nem lettek volna tanúk. Pétert, Jakabot és Jánost megtisztelte, hogy elvitte magával olyan helyekre, ahol más nem engedett oda. Akkor Jairus leányát föltámasztotta, bement, csak ezt a hármat engedte magával. Amikor a megdicsőülés hegyére fölvitte, amikor átment a másik létbe és együtt konferenciálgott Mózessel, Illéssel is, nem bírták nézni a ragyogását, elnyomta őket az állat. A szellemi, tiszta világnak a óriási ereje. Nem bírták azt a fényt. Ott is hárman voltak. Hogy leírhassák, hogy azt mondta az atya, amikor beszélték Mózessel, Illéssel az exodus, ugye a kivonulás. Ez az ő exodusza, nem a Mózesé, mert ő hozza ki majd a bűn Egyiptomából az emberiséget. És erről beszéltek. Ott volt három tanú, innen tudjuk. Utána a Gecsemánéban odaszólt Péter, János, Jakab, gyertek kicsit velem. Akarta, hogy benne legyen a Bibliában. És akarta, hogy hitelesen legyen benne a Bibliában, hiteles tanúzással. Itt van, ők hallották ezt, hogy egyszer csak Jézus azt mondta, hogy apu, beleremeg a szívem. Az ember van, mikor olyan helyzetben van, amikor egy ősi sikolyként kijön belőle, hogy jaj, anyám, aki dédelgette az életét, és akiben mindig bízhatott. Nos, itt a második helyzet, amik előfordul a Bibliában, hogy Isten gyermeke lettél. Isten lelke van benned. A fiúság lelke van benned. Ezt kaptad. Te is megszólíthatod úgy, hogy apukám. Mikor az én fiam, aki most egyetemista, Dani, ezt megértette, azóta ő mindig így szólítja. Mindig úgy imádkozik. Mennyei édesapám. Köszönöm neked. És akkor ezzel a bizalommal beszél. Ahogy én bennem bízik, az mennyei atyában még jobban bízik. Megértette, hogy most már nem én vagyok az igazi atya, hanem ő. Ezt a Szentlélek mondja. Följogosít. Nagyon érdekes, de most arra már nincs időnk, hogy a harmadik hely az a Galácia levélben, a 4. fejezetben a 7. vers. Ott egy kicsit árnyalati különbség van a két leírás között, mindegyiknek van értelme. Ott úgy hangzik, hogy mivel pedig fiak vagytok, ez a Galácia 4.6, Isten elküldte fiának a lelkét a mi szívünkbe. Aki ezt kiáltja, abbá atya, egyik helyen az alany, más mint itt. Az egyik, a Róma 8-ban azt találjuk, hogy mi kiáltjuk megkapva a jogot, hogy mondhatjuk azt, hogy apu. Itt pedig azt mondja, hogy bejött a fiú a szívünkbe, és ő mondja a szívünkbe. Tehát itt marad az alany, az Úr Jézus Krisztus. Mindenképpen az ő jogán kapjuk ezt. Nos, honnan tudjuk, hogy örök életünk van? Objektív, szubjektív és spirituális bizonyítékokból. Az objektív bizonyíték, hogy maga az Isten mondja, a szubjektív, hogy ott egy János 5:10-ben le van írva, hogy aki hisz ő benne, abban magában is megvan ez a bizonyíték. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, Isten fiában, abban megvan, ott van benne, belül van az a bizonyíték. Belül van a tanúskodás, hogy valóban Isten gyermeke. És a Szentlélek pedig meggyőzi a mi legbensőbb lényünket arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, és ez adja meg a bizalmi kapcsolatot. Így folytatódik. Az Isten örök életet, tehát az a bizonyságtétel, az a tanúskodás, ahogy Isten tanúskodik a fiáról, azt mondja, ez a tanúskodás pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. Pontosítva van. Ez az élet pedig az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És most jön a 13. vers. Azt mondja, testvérek, elárulom nektek, rászedett az Úr arra, hogy vegyen fel elő a tollat. Méghozzá miért kellett ezt a tollat kézbe venni? Azért kellett neki ezt a tollat kézbe venni, hogy leírja, azt mondja, ezeket pedig azért írom nektek, akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, 2. pont, örök életetek van, és nehezítáljatok. Hiszel Isten fia nevében? Akkor örök életed van. Nem hiszel? Akkor nincs. Mind a kettő vonzattal jár. Azt mondja, azért kellett tollat fogadnom, hogy fogni a kezembe, hogy leírjam, nektek, akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, tudatosítsátok magatokban, hogy örök életetek van. Valamit hinni kell, valamit tudni kell. Sose fog meghalni a lelked, sose fog meghalni a memóriád, sose fog meghalni a lelkiismereted, sose fog meghalni a személyiséged, sose fog elpusztulni, hanem fog emlékezni, vagy a mennybe, vagy a pokolba. De amíg itt vagyunk, nekünk tudatosítani kell, tudni kell, hogy kivel hiszünk. Tessék megfigyelni Pálnak azt a belső meggyőződését. Azt mondta, én tudom, hogy kiben hiszek. Tudom. Tudom, hogy meg tudja tartani az én életem, a kincsemet. Meg tudja tartani a manapra. Ezt akarja a Szentírás. Jézus azt mondta, aki hisz, bizony-bizony mondom nétek, aki hisz én benne, annak örök élete van. János 1.12-ben írja az evangéliumban ugyanez a János, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivel legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, nem a test akaratából, nem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Ezt mondja a Szentírás. Hogy lehet valaki Isten gyermekévé? Be kell fogadni neki az Úr Jézus Krisztust. Miben áll a befogadás? Hogy hisz az ő nevében. Mi a hit igazán? A hit az bizalom és meggyőződés. A zsidókhoz is levél elénk tárja. Meggyőződés. Hogy jutunk a hithez? Azt mondja Pál, a hit az hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Úgy keletkezik. És az is le van írva, hogy a hitnek az a következménye, tehát hogy hallásból van, az Efézus 2.8.9 meg pontosítja, hogy amikor valaki hallja és hozzájut a hithez, az ajándékot kapott. Úgy van leírva, hogy aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, aki, hogy a hit az hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Az is le van írva, hogy amikor valaki hisz, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Hogy jutunk hozzá? Hit által mit kapunk a hitben? Ajándékot kapjuk, ajándékként kapjuk Istentől a hitet, és ettől kezdve megindul a vonal, mint egy lemerült telefont, ha feltöltenek, már adóvevővé válik. Hát így lesz Isten gyermeke valaki. Testvérek, ha van valaki itt olyan, aki bizonytalan az üdvössége felől, kérem, higgyen Krisztusban, bízzon, ne kötekedjen az Istennel. Ez kemény kifejezés, de azért mondom, hogy gondolkodjanak el rajta. Mert különben langyos keresztény életet élne. Tessék elképzelni, hogyha valaki megy a vonaton, és nem tudja, hogy jó vonaton van. Kinél az egyik megállónál, ablakon, oda rohannak emberek, hogy tessék mondani, hol megy az a vonat? De azt mondja, hát én nem tudom. Pedig rajta van. Hát hogy jön ez ki? Hány ember toboroz arra a járatra? Na? Hány ember fog Jézushoz vezetni? Azt mondja, hát megyünk valahova, mindenki megy valahova. Tessék megkérdezni Kalauszt. Nem. Aki találkozott Jézussal, annak házi feladata, kötelessége, hogy ő tanú legyen, bizonyságot tegyen arról, hogy kicsoda neki Jézus. Jézusban nincs szégyennivaló. Hát akkor mit szégyelünk? Mi? Van szégyennivaló? Tanított ő valaha szégyennivaló? Kért a követőit, ő szégyennivaló? Ami nem embernek való. Nagyon is embernek való. De most, amikor fertőben élünk, fertőben. Nem messze van Jézus. Egyre inkább mondják Isten emberei, nem messze van Jézus. Egyszer elhangzik az, hogy final call, amit reptéren lehet hallani, utolsó hívás, és becsukják a kapukat. Egyszer majd megáll a szíved, és akkor azt mondja Isten, hogy final call, utolsó hívás. Ennyi volt. Egyszer azt mondja, uraim, záróra. És akkor záróra lesz. Isten nincs késésben, Isten ráérős Isten, mert hát örökké valósága van. Te nem érsz rá. Ha nem tértél meg, ezekről nem tudsz, amiről beszélek. Nem is tudhatsz. Úgyhogy kérlek a Krisztus szerelmére. Fogadd el Jézust, még nem késő. Olvasd a Bibliát, hogy megértsd, ki vagy és hova mész. Szállj oda erre időt. Minden nap legalább egy fejezetet. Beszéld meg az Isten ezt a találkát. Másképp nem fog menni. Ha nem adsz magadra, ha nem tervezette a napodat, megtervezi más. Másnap fogsz dolgozni, azt csinálod, amit nem is akarsz. Legyél értelmes hívő ember. Jézus azt akarja, hogy higgy, amit hinni kell, és tudd, amit tudni kell. És akkor békességed, bizonyosságod, biztonságod lesz. És tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy hova mész, tudod, hogy mit akarsz, és nem fognak tudni megetetni. Valaki oda jönne hozzám, hogy menjek, mert megmutatja nekem az igazi édesanyámat. Hát elküldeném biztos. Meg én ilyenre nem vagyok rászorulva, mert az csak hamis lehet. Édesből egy van, mostoha lehet esetleg több. Vagy aki intézeti gyerek, az nem tudja, hogy voltam olyan intézetben, hogy tudod, hogy a gyerekek után hatnak, te vagy az apukám? Te vagy az anyukám? Ilyet csak azt kérdez, aki nem tudja, hogy ki az édes. De aki találkozott Jézussal, azt nem lehet megetetni. Annak van egy bizonyossága, és egy édesanyja elég, ugye mindenkinek. Kérdezd meg egy kis gyereket, aki talán kétszáronszor elváltak a szülei. Melyik a több? A 3-4 anya, vagy egy? A normális az, hogy egy. nem normális az a több. Most majd imádkozni fogunk. Azt fogom kérni, hogy adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztusban ide küldte mennyei atyánk az örök életet. És aki elfogadta, akár most, akár régen, frissítse fel, mint a számítógépen van egy frissítőgomb. Nekünk minden alkalommal, amikor Isten igét olvassuk, ez így történik. Felfrissül a memóriánk, felfrissül a kapcsolatunk az Urral. És ha valaki úgy van itt, hogy nem tudja, hogy vajon van-e örök élete, az komolyan bízza rá magát Jézusra, és azt mondja, Uram, hiszek benned, és bízom benned, és elhiszem, amit te ígértél. Ez kell ahhoz, hogy az életében békesség legyen. És ha valaki még nem fogadta el Jézust, az mondja, hogy Jézus, jöjj a szívembe. Átadom az életem. És taníts engem. Fogadj el gyermekedül. Azt a kifejezést nem mondtam még el, hogy a János 1.12-ben le van írva, hogy megadta nekik azt a felhatalmazást, akik befogadták, hogy Isten gyermekei legyenek. Az a felhatalmazás görögül az exuszia. Jézus, mikor föltámadt és a galileai hegyen találkozott az övéivel, akkor azt mondta, nekem adatott minden exuszia, minden hatalom menjen és földön. Mivel ez a tényállás, akkor most menjetek, és mindenkinek mondjátok. Ez a misszió. Ez a misszió parancs. Azt mondja Jézus, nekem adatott minden exuszia, menjen és földön, minden hatalom. És azt mondja, aki befogadja őt, annak ő megadja ezt az exusziát. Van származtatott jog. És megadja ezt a felhatalmazást, hogy Isten gyermekévé legyen. Ez a csoda. Ebben van részünk. Hát ettől vagyunk királyi gyermeke. Ettől vagyunk a nagy királynak a gyermekei. Hát mindenkit kívánom, hogy áldjon meg az Úr Jézus, és ezt a drága könyvet olvassák, mert nincs jobb az egész világon. És amikor a szívünkbe, elménkbe bespájzoljuk az Isten igéjét, akkor van legjobb útra való. A 119. Zsoltán 105. verse gyerekkori vezérigén. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Sötét van kint, nagyon sötét. Nem érdemes kimenni fényforrás nélkül, mert karambol lesz belőle. Régen, mikor, tehát ennek a története, kortörténeti háttere az, hogy mondjuk karavánok mentek, és ha olyan helyeken jártak, homokdűnéken, ha olyan helyen jártak, ahol kígyók voltak, akkor, hogy a teve ne lépjen rá kígyóra, egy hosszú nádra rátették, a mécsest oda tartották le a lába elé, hogy lássa, hova lép. És mivel egy karaván néha 20-30-ból is áll, lehetett látni, ahogy ilyen fényes csík megy, ahogy haladnak. Lábam előtt mécses a te igéd. Most így mondanám, hogy zseblámpája. A zseblámpába át lehetne menni innen. A szomszéd faluba akármilyen koran sötét van. Mert ahova éppen lépni kell, azt megvilágítja. Ne menjünk ki, sötét van nagyon. Ezért kell, hogy Isten igéjét a szívünkbe rejtsük. Ugyanott van a 11. versben, hogy szívembe rejtettem a beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Nem akarok vétkezni. Akkor mit kell csinálni? Berejteni a szívembe az ő igéjét, mert az tud majd fertőtleníteni. Tud majd vigyázni rám.
Ja, rájöttek, hogy miért mondta ez a testvér ezt? Mert a harmadik vers úgy ér véget, hogy... Ott, de le van írva. Halleluja, tudom már. Ott van az én nevem. Tehát addig azt hitte, hogy üdvbizonytalan ez a testvér. Végezetül, ami Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, mennyei Atyánk szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úr Jézus visszajövetele közel van, testvéreim. Jövel, Uram Jézus! Szeretettel köszöntöm itt is a testvéreket, többekkel már találkoztunk, Bácskaskút falván.
és a szombathelyi gyülekezet köszöntését is átadom. A családunk köszöntését, Ildikó feleségem, meg Dani fiunk van még otthon. Üdvözölték szeretettel a testvéreket. Hát Szombathelyen egy alakuló gyülekezetünk van, most már hála az Úrnak van 40 tagunk, olyan 70-en járnak gyerekekkel, látogatókkal a közösségbe, csak hát épp említettem itt, ahol tartózkodunk, vagy Mátyás út falván, hogy nekünk nincsen ilyen házunk, mert minden vasárnap egy képtárat bérlünk, ahova csak akkor lehet bemenni, amikor ott van a portás, és be van riasztózva, mert sok érték van benne, és 5-kor bezár, akkor addigra mindig el kell hagyni. Este nincs sose lehetőségünk találkozni. Eleinte McDonald's-ba volt a lelkigondozó beszélgetés, parkokba tartottam az emberekkel beszélgetést. Aztán most bérlünk egy irodát az önkormányzattól, és hát most már, hogy nyugdíjas lettem, december 31-ével leteszem a pásztori szolgálatot, és csak az evangélista szolgálatban szeretnék szolgálni, ahogy az Úr még erőt ad. És hát majd azért imádkozom, küldjön majd oda egy pásztort az Úr. És ami még érdekesség ennek a gyülekezetnek, hogy 10 helyről van, 10 helyről járnak oda, Szombathelyre járnak iskolába dolgozni, sok szempontból egy központi város, és már így mondhatnánk, szintkatolikus vidék. Soha nem volt tudomásom szerint a történelmünkben ott baptista gyülekezet. A megyeszék, utolsó megyeszékei Magyarországon, ahol most már mondhatjuk, hogy vagyunk baptisták, sőt, nagyon fel is figyeltek ránk, ugye eleinte mindig leszektáztak, még mindig azt csinálják, akik nem ismernek. De akik ismernek, azok már nem. És most megengedték, 6 évig sose prédikálhattam ökumenikus sima héten. Most már beengednek katolikus templomokba. Legutóbb januárban egy teljesen új, szinte egy színház sokak szemében, egy nagyon csodálatos épület, oda megengedték, hogy Szent Pálé van a katolikus egyházba, hogy azt kérték, hogy vállalnám, hogy most eltérnék a témától, és Szent Pálról szólnék. Hát mondom, Pálnak a teológiája, a keresztteológiája az csodálatos, hogyha szólhatok róla, azt mondták, szólhatok. Akkor kérdeztem a lelkészt, hogy meddig beszéltek. Azelőtt megmondták, hogy 12 percet, mikor mennyit. Azt mondja, annyit beszélhetek, amennyit csak akarok. Ez egy új lelkész, fiatal lelkész. Az idős az másképp beszél. Aztán mondtam neki, hogy ha elmondhatom az evangéliumot? Hát azt mondja, el. Mondom, kérhetem az embereket arra, hogy térjenek meg? Hát igen. Mondom, kérhetem tőlük azt, hogy hívják a szívükbe az Úr Jézust? Azt mondja, igen. Mondom, kérhetem azt, hogy csendben imádkozzanak, mikor majd Jézus a befogadó imát mondott. Azt mondja, hogy ne azt mondd, nekik mondják hangosan. A katolikusok azok megszokták, hogy utána mondják a papnak sokszor a imádságot. Így is történt. Csak úgy zengett a templom, annyian mondták. Úgyhogy nagyon, nagyon, még nem tudom mi a hatás, mert azóta nem találkoztam, lesz egy kiértékelés majd ökumenikus imahétről, de ez nagy szó. Viszont most Szegeden, hogy jöttem, találkoztam ott egy volt szombathelyi katolikus pappal, és azt mondja, hallottam már, hogy prédikáltál, már Szegeden is tudták, hogy az evangéliumot elmondhattam egy katolikus templomban. Azért imádkozok, adjon az Úr megtért katolikus papokat, mert ő annyi embernek tudnának prédikálni, aki ismeri Jézust. Nincs üdvözítő felekezet, nincs baptista mennyország, se katolikus. Katolikusoknak szoktam mondani, ha tudnám, hogy katolikusnak kell lenni az üdvösséget, én már az lennék azonnal. Mindenkit oda toborozni, menjenek katolikusnak, megvan oldva az örök élet. Csak hogy nem így működik, hanem üdvözítő Krisztus van. Egyébként én kérdezik, hogy mit prédikálok, mondom, a katolikus Krisztust. A katholikus azt jelenti, hogy egyetemes. Amikor a Károli szövegben János közönséges, tehát az katolikus leveleknek is nevezik, mert aki tud görögül, az tudja, hogy a katholikus azt jelenti, hogy egyetemes. Úgyhogy az egyetemes Krisztus prédikálom. Aki nem tudja a szót, az azt hiszi, hogy katolikus vagyok. Ja, azon a vidéken A reformáció után 140 évig le se telepedhetett Szombathelyre, csak katolikus, nem engedtek be senkit. Protestáns be se mehetett a városba, se zsidó. Aztán majd később megengedték a reformátusoknak, evangélikusoknak, hogy közösen építhettek egy templomot, de ott olyan bigott katolicizmus van, ami alatt azt kell érteni, hogy még Mária Terézia beli katolikusságban. Ami azt jelentette, minden családból egy gyerek ment papnak, egy ment apácának. De akkor még nem két gyerek volt egy családban, mert nem lehetett volna megoldani ezt. De ott olyan állapot, mintha megállt volna idő. Kérdezi tőlem a katolikus kollega, amikor később behívtak már este magukhoz beszélgetni, vacsorázni utána. Azt mondja, hogy mondd, ti is hisztek a Szent Háromságban? Tehát ennyire nem tudják, hogy... Nem annyira, aki nem katolikus, azt nem tudják, hogy kicsoda. Hát most mondhatjuk, hogy a baptista szeretett szolgálat nagyon sokat tett ott a nyugati részen, hogy ismerté váljon a közösségünk. Mi is például tavaly 950 cipős dobozt osztottunk szét ott a környéken. Rászorultaknak. Több falu volt, hogy kimentünk egy faluba, és minden gyereknek vittünk, minden iskolás, 14 éves korig. És most 850 lelkes faluba vittünk most. A polgármester megnyitotta az alkalmat, a kultúrházba összehívta a falu karácsonyra, az embereket, gyerekeket hozták kezükbe, kicsiket. És mondtam, hogy ezt szívesen eljönnék ide magukhoz egy falu evangelizációra. De mondom, a szinkatolikus falu. Most mielőtt eljöttem, épp előző este kaptam a polgármestertől egy levelet, hogy amit kívántam, semmi akadálya, legyen a kultúrházban falu evangelizáció. Úgyhogy vannak ima leveleim, el szoktam küldeni. Ha testvérek imádkoznak értünk, imádkoznak azért, hogy Isten országa terjedjen, azt nagyon köszönöm. És aki kér ima levelet, szívesen elküldjük. E-mailbe is tudom, de akinek postai címe van, arra is el szoktuk küldeni. Mert fontos, hogy a hívők imádkozzunk, hogy Isten országa erőre törjön, és hogy emberek térjenek meg, ismerjék meg Jézust. Már abban a faluban van egy testvérünk, van egy család. Először megtért a férj, utána megtért a feleség, négy gyermekük van, és most már előjáró az a testvér, két évvel ezelőtt tért meg, és nagyon, nagyon ég a szíve az Úrért. Úgyhogy úgy tűnik, már mondtam, hogy béreljünk már is egy helységet, mert nem lesz elég az ő házuk, nem fognak elférni. Mert ott hirdetjük az egész falunak az evangéliumot, az a reménységünk, hogy Isten ad majd olyan megtérőket, akikkel foglalkozunk. De azt is tudjuk, hogy ebből lesz majd megint ilyen felekezeti surlódás, de az minket nem nagyon érdekel. A bűnnek nincs felekezete, az evangéliumnak sincs felekezete. Mert én nagyon nyíltan el szoktuk mondani, a püspök úrnak is ott mondtam, hogy mi hirdetjük az evangéliumot, és megtérésre hívunk minden embert. Az, ami nem foglalkozunk, hogy ki milyen vallásos hátterű. Azzal foglalkozunk, hogy megismerje Krisztust, és legyen a Krisztus gyermeke, épüljön be egy élő közösségbe, ahol az élő Krisztust hirdetik, ahol hiszik a teljes Bibliát, ahol szeretik egymást a testvérek, és szeretik az elveszetteket. Ettől normális egy gyülekezet.